egek hirdetik Isten munkájának dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 19. Zsoltár első versét énekeljük fennállóan, az egek beszélik. Foglaljuk el a helyünket, a 251. dicséretet keressük ki, és énekeljük el valamennyi versét dinamikusan, meghódol lelkem, te néked nagy felség.
Imádon, nagy Jézus.
a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint ez megiratott a mi számunkra a 19. Zsoltárban. A Zsoltárt ülve hallgassa a gyülekezet.
Az egek hirdetik Isten dicsőségét, a karmesternek Dávid Zsoltára. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi. Isten igéje tökéletes. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre. Titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltom.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk Bart Károlynak a szavaival eképpen. Urunk Istenünk, mennyei jó atyánk, Te úgy szeretted ezt a világot, hogy a Te egyszülött fiadat küldted, hogy azok, akik hisznek ő benne, el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Te magad írtad be ezt szívükbe és értelmünkbe. Te magad világosítod meg a mi értelmünket, hogy szent fiat halálában mindannyiunk ó embere meghalt, feltámadásában pedig mindannyiunk új embere megszületett. Taníts minket hinni és hitben járni a halálból az élet felé. Te előbb szerettél minket, ezért kérünk, ne hagyj bennünket szeretetlenségben, határozatlanságban, szívünk ridegségében. Gyülekezeteinknek adj erőt, hatalmat, tartsd meg, újítsd meg őket, örömmel is érthető módon hirdessék a Te neved, a Te akaratod és a Te országod. Kérünk téged, hogy Te magad tedd élővé és gyümölcsözévő korunk zavarodott emberiségének bizonyságtételét, a régiről, amely elmúlt, és az újról, amely előtte áll. Imádkozunk a világ vezetőiért, előtted való felelősségben tudjanak dönteni és cselekedni. Szent lelked jelenlétével, világosságával áld meg a pogányok közti missziót, az ifjak nevelését, az üldözöttekről és szenvedőkről való gondoskodást. Vigasztald és gyámolítsd a betegeket, a foglyokat, az elhagyottakat és tévúton járókat. Senkiről se feledkezzél el közülünk a Te örök hűséged szerint, a Jézus Krisztusért. Amen. Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket, és most az óvodások jönnek, már nehezen bírták, de ennyit ki kell bírni a templomba még egy óvisnak is, úgyhogy akkor gyertek csak szépen.
Thank you. A Halacska református óvoda két csoportjával jöttünk a mai istentiszteletre. A Bárka csoport már többször is járt itt, ők az iskolába menő nagy csoportosok, a Bárányka csoport kis csoportosai pedig most szolgálnak először a szülők, ismerősök és a gyülekezet tagjai előtt. Mivel ebben az évben ez az első találkozása az óvodának a gyülekezettel, ezért a gyerekek és a nevelők új évköszöntő versekkel és dalokkal szeretnének bizonyságot tenni arról, hogy mit tanultunk a Bibliából. Adjon Isten füvet, fát, tele pincét, kamarát, sok örömet e házban, boldogságot hazánkban.
Nagyon szépen köszönjük. Most a gyermekeket is kérem még, akik itt vannak, gyerektanításra, csatlakozzanak az ovisokhoz, ők meg forduljanak meg felém, szépen körbe. Gáspár fiam, te megígérted az asszisztenciát, gyere ide hozzám, gyere. Megbeszéltük. Óvó néni, a Gáspárt figyelj ide. Gyere ide hozzám. Jó? Kerek is gyerek. Gyere ide, kapitány, ez az, kell egy. Jó, meg körbe vagyunk, szépen? Na most akkor egy, ma ott is, gyere. Kicsiknek is fog meg, úgy engedjétek be a sorba, úgy körbe, ügyesen, húzódjatok széjjelebb, és mindenki befér. Rendben van, köszönöm szépen. És most egy szép rendeset, amilyet a Halacskába szoktunk, köszönünk, igaz? Rám néztek, figyeltek, és utána köszönünk egy nagyot, várjunk. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Átadok a kicsik ott a törpécskét, miért nem szóltak? Na még egyszer. Áldás békesség!
Áldás békes!
Ez az. Csak egy kérdésem van, és aztán már is mehettek, hogy miért kell ilyen kicsi gyerekeknek áldás békesség neked külön? Miért kell ilyen kicsi gyerekeknek templomba járni szerintetek? Az ilyen kicsit nem, mint Gáspárt. Hát ez egy nehéz kérdés, de nem is nekem. Hát tanuljanak Istenről, persze, ez nagyon tanulós válasz, már nagyon ezt mondják. Én még elmondom, hogy amikor kicsi voltam, akkor, amint Gáspár, de föl is emellek, és megmutatlak. Jaj, azért nem van könnyű. Szóval, Gáspár, hány éves vagy? 4, nagy, már nagyon nagy. Én még ennél is kisebb voltam, és az én nagymamám itt lakott a Rózsavölgybe. Ezt kevesen tudják. És ilyen kicskorunkban mindig kijártunk, és az én gyerekkorom legelső emléke az volt, hogy a nagymamának volt egy szomszédja, és az mindig fölemelt így, mint én a Gáspárt. Hát ezt szerettem persze, de valamint nagyon nem szerettem, mert az mindig... Kicsit úgy gügyögött hozzám, és mondta, hogy jaj, de bablevesbe való fejed van, gyerek. ezt nagyon nem bírtam. Ugye azt, hogy fölemeltek, meg simogattak, dögönyöztek, azt szerettem, de ezt a bableles dolgot, ezt nem bírtam. Ugye? De ez a leges-leges-legelső élményem, emlékem, ami létezik az életemben, legalábbis én úgy tudom, a következő, pedig az, hogy templomba vagyok. És jól néz körül, hogy templomba vagy, föl is emeltelek, és majd mikor eltelik mondjuk 60 év, akkor pontosan fogod majd mesélni gyerekeknek, hogy amikor 4 éves voltam ebben a templomba, fölemeltek és megmutattak, és mindenre pontosan emlékeztem, mert otthon voltam a templomba. Hát ti is otthon vagytok, ezért kell templomba járni, hogy valahányszor bementek később is a templomba, otthon legyetek. Világos? Na hát ennyi, köszönöm szépen, szervusztok, áldás békesség!
Áldás békesség!
Na, majd találkozunk Isten tisztelet után. Áldás békesség neked, gyönyörűségem! A 19. Zsoltár... Tessék? Ját a... Bocsánat, akik mennek a gyerekek a Isten tiszteletre, azok menjenek. Jó. A 19. Zsoltárt énekeljük, annak a 4. versét, Isten igehirdetés előtt, az Isten törvénye tiszta ő beszéde. Csak a 4. Azaz ige, melynek alapján előttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom, a felolvasott Zsoltárban íratott meg a számunkra, és mivel egy kicsit hosszabb így az alapige, még egyszer felolvasom, és ugyancsak hallgassuk ülve ezt a Zsoltárt. Tehát a 19. Zsoltárt, az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át a szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat a pályáján, elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, sokszín aranynál is édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre, titkos bűnök miatt ne büntess meg, a kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen maradok sok bűntől mentesen, fogad kedvesen számnak mondásit és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm. Amen. Kedves testvérek, a heti Zsoltárt elolvastam, és hát egy ilyen szálló ige a Kantnak az a mondása, ami a más nem is, de ennyit sokan tudnak, ugye, hogy két dolog van, ami csodál szívből, a csillagos ég felettem, és az erkölcsi törvény bennem, ez egy olyan nagyon jó, és tényleg olyan nagyon blikfangos mondás, és nagyon jól illik ide, amikor ezt a 19. Zsoltárt olvassuk, de mégsem a filozófia útján indulunk, vagy gondolkodunk, hanem az Isten igéjére figyelünk, és valóban két részből áll ez a Zsoltár, az elsőben Isten teremtési munkájáról és annak dicsőségéről van szó, a második részben pedig Isten nagyságát az ő igéjében, törvényében mutatja meg. Mindkettőben kijelenti magát az élő Úr, és mit üzen a mi számunkra tehát ebben a kijelentésben. Mindjárt a 8. Zsoltár kezdett visszhangozni bennem, hogy mi felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet, ha látom az eget kezed alkotásait, micsoda halandó, hogy törődsz vele. Kicsit persze hiányosan idézve, de azt hiszem, ezt jól ismerjük a énekes könyvünkben, és szeretjük énekelni. A városi embert az persze egyre kevésbé fogja meg ez az áhítat, amit a csillagos ég alatt az égre nézve érzett a szerző, mert nem látjuk csillagos eget. Nagyon ritka az, hogy fölnézek, és csillagokat is látok. A nagy tudósokat szoktuk ilyenkor idézni, akik Isten művét látják a természetben, a világegyetemnek a szépségében gyönyörködnek. Eszembe jutott, hogy még baranyai lelkész koromban az a szerencse ért minket, hogy felmehettünk a Piszkés tetői csillagvizsgálóba, és az nagy élmény volt, ami számunkra, megnézhettük az éjszakai égboltot, még Lovas Miklós volt akkor javában ott a csillagvizsgálónak a vezetője, ugye az Andrásnak az édesapja is. Hát egy keresztény tudóssal beszélgettünk a világ mindenségről, és ez nagyon megragadott bennünket, és egy érdekes kérdést tett fel, amire persze ő válaszolt, megkérdezte, hogy szerintünk mi tartja össze a világegyetemet? Hát persze erre mi nem tudtunk válaszolni, elmesélte atomsúlyokat, mindent, miért pont annyit, hogy tátott szájjal hallgattuk, és aztán megkérdezte, akkor mi tartja össze? Sem mondtunk mindent, gravitáció ez az, ő pedig azt mondta, hogy az Isten szeretete, az Isten agapéja. Ezt az egész csodálatos művet az Isten szeretete tartja össze. És hát ha valaki, akkor ő tudta, hogy mi az, hogy univerzum, és mégis, vagy talán éppen ezért látott valami többet. És ez a több, ez ami lenyűgözte. Jézus is beszél erről a többről, ugye a hegyi beszédben, amikor azt mondja, hogy több az élet, mint ami az ember osztály része lehet. És a kérdés nem is annyira az, hogy mi az a több, hanem világos, hogy a kérdés az, hogy ki az a több. És ez a több Isten, aki által és akiben ezt a többet megéljük, aki nélkül ez a világ egészen más lenne. Ugyanaz a világ, az összes törvényével, külsejével, mégis egészen más vele, és egészen más nélkül, az ő ismerete nélkül. De mit is mond a Zsoltár? Az egek hirdetik Isten dicsőségét, keze munkájáról prédikál a menny. Teremtett világ egyfajta szolgálatban áll, az Isten dicsőségét visszhangozza, az Isten kijelentését továbbadja, egész különleges, azt mondja, egyik nap a másiknak, éjszaka az éjszakának tovább mondja, és hát egy kicsit ugye valahol az a gondolata támad az embernek, hát az Isten népének is ez a feladata van, hogy az Isten dicsőségét hirdesse, őt magasztalja, fölmutassa az ő akaratát, tehát ez a gyülekezetnek a szolgálata ebben a világban. És azt mondja a Zsoltár, hogy a csillagok beszélnek az Úrról, kiváltképp akkor, mikor az ember hallgat. Ha nem beszél, akkor a kövek kiáltanak, mert egyébként, ha ugye leveszünk egy csillagról egy darab követ, akkor az egy kő, ugye a hold kőzeteket, mikor lehozták, nagyon érdekes volt, de mégiscsak kő volt, és ugye azt mondja az írás, hogyha elhallgattuk, majd ezek a kövek beszélnek. Hát a kövek beszélnek a Zsoltár szerint. A mindenség Isten kijelentésének a részeként van jelen ebben a világban. Minden nap egy új oldala ennek a kijelentésnek, aki érti. Ugye, és azt mondja, hogy nincs szó, nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut szavuk az egész földre, az egész világ végéig. Vagyis ez a hang, ez nem az emberi tartományé. Mit is mond a római levélben az apostol? Ugye, mert ami megismerhető Istenből, mondja, a pogányokról beszél ott az első részben, az nyilvánvaló előttük, mert Isten nyilvánvalóvá tette számukra, ami ugyanis látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Hát ott fönn a piszkés tetőn próbáltunk mi is a többé-kevésbé értelmes arcot vágni az Isten alkotásai felett, de folytatja, ugye Pál, jól ismerjük, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként. Értetlen szívük elsötétedett. Ugye az ős gondolat, az alaphelyzet az volt, hogy értettük. Ugye az Isten világa, az egy harmonikus világ volt az Istennek, embernek és a világnak ebben a csodálatos, együtthangzó harmóniájában hallotta, értette ezt a tartományt az ember, ahol nincs tulajdonképpen szó és beszéd, mégis betölti a mindenséget. A mindenség dicsőítő hangja, örvendező éneke, mint egy visszaveri, visszhangozza az Isten mindenütt való jelenlétét. De az elsötétedett szív az süketté vált. Már nem hallja teremtő dicséretét a világban. Csodáljuk a világot, nagyon sok minden van annak a tudománya, de mégsem látja a dolgok fényes oldalát, sokkal inkább a konákját, az árnyékát, a több már nem érzékelhető az ember számára, ugye, és az, amikor az ember szíve ki nem világosodik, meg nem tér, így látjuk a világot. Ha a dicsőség van benne, akkor leginkább az öndicsőítés hangjait halljuk, az Isten dicsőségét már kevésbé. Nagyon érdekes és szépséges ez a néhány sor is, amit itt a napról mond, még a netten gyorsan rámentem az Assisinek a naphimnuszára, ugye, amikor ezt mondja, hogy sátrat készített a napnak, mely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján, elindul az ég egyik széléről, átível a másik széléig, nincs rejtve, melege elől semmi. Ugye ebben is az Isten csodálatos munkáját látja, noha hogy a környező népek, hogy a napot Istenként imádták, Ugye ő azt látja benne, hogy az Isten gondoskodott arról, hogy a nap járjon a maga pályáján, és mindenhova eljusson az ő melege, és éppen az Isten dicsőségét zengi akkor, amikor felnéz az égre, és látja a napot. Ugye van ebben egy polémia is, persze, ugye, hogy akár a tudomány, akár ugye a csillagok, az asztrológia, nem az asztronómia, nehogy lovasra gondoljunk itt, hanem az asztrológia, a mindenfajta babona kísértésével szemben, amikor a világot csodáljuk, és nem halljuk, nem érzékeljük benne az Isten dicsőségét, akkor jönnek ezek a pótmegoldások. Nagyon nem akartam belemélyedni, de azért a Jób könyvében találunk egy ilyet, ami nagyon fontos, és hát nem baj, ha egy kicsit magunkba nézzük, ugye amikor kis kegyedet hazavisszük esetleg, és az első, amit kinyálazunk belőle, ugye az micsoda. Már aki olvassa, bocsánat, hogyha valakit evel gyanúsítok, de már aki hazaviszi a kis kegyedet, akkor az már biztos, hogy olvassa, ugye, megnézi a heti asztrológiás ugye, dolgot benne. Ugye ezt mondja Jób, ha reménységemet aranyba vetettem, és azt gondoltam, csak a szín aranyban bízhatom. Ugye? Ha annak örültem, hogy gazdagságom nagy, és sokat szerzett a kezem, ha néztem a napvilágot, hogyan ragyog, a holdat milyen pompával halad, ha csak titokban is olyan bolondságot tettem, hogy csókot hintettem feléjük kezemmel. Ugye milyen finom költői megfogalmazás, hogy kacérkodtam velük egy kicsit. Ez a kis kegyed, kacérkozunk egy kicsit vele, ugye? És azt mondja, ha olyan bolondságot tettem, ugye a kereső ember, a kétségbe esett ember, az minden utat megpróbál, és ma sok kétségbe esett ember van. Én ahogy félreértsenek, bánkit bántani akarnék, ugye néha tréfásan, máskor félig komolyan. Hát a növekedés évében mondjunk le ezekről a dolgokról, vessük a hátunk mögé. Ugye a Szentíró világosan megmutatja, hogy hol van az ember lehetősége az Istennel való találkozásra, még az elsötétült szívű, megsüketült embernek is van lehetősége. Nem ott, ahol régen ez természetes módon ment, hanem az ő igéjében, az ő kijelentésében, az ő szavában szinte halmozza ezeket a szavakat, ugye az ő törvénye, intő szava, rendelkezése, parancsolata, az engedelmesség ennek az igének, a döntései, nem, a jelzőket is, amiket hozzáfűz, ezt a kivilágosodást munkálják, hogy az ige tökéletes, üdítő, bölcsé tesz, megörvendeztet, világos, ragyogóvá teszi a szemet, a tiszta látást, örök, igaz, és kívánatos. Na ez a kívánatos, ha bele kóstolok, ha elkezdem az Isten igényét megismerni, akkor kívánatossá válik, és akkor már nem kellenek más megoldások. Ezen, mint egy kijelöli a helyet, ahol az Úrral lehet találkozni. Ez a szövetség, az Isten szövetség, ahol ő maga szól, ahol társává lesz az embernek, kijelenti magát az ő igéje és szent lelke által. És itt megint hagyd kapcsoljak oda egy kicsit, ami éves gondolatunkhoz, ha szeretnénk növekedni, nagykorúvá lenni, szeretnénk átélni ezt a többet, ugye, amit az élő Úrral való kapcsolat jelent, akkor nagyon fontos, nélkülözhetetlen, hogy növekedjünk az ő igéjének ismeretében. Sok mindenben szeretnénk növekedni, ebben az évben már el is kezdtük ugye a szokásos küzdelmet, ugye a különböző hát, anyagi szükségletekkel, de a legfontosabb, hogy az ő igéjének ismeretében növekedjünk, mert másképpen ő vele nem találkozunk. Ő vele azt a többet nem fogjuk megérteni, megkapni, megérezni. És itt vannak elképzeléseink, ugye konkrét dolgokba most nem megyek bele, szeretnénk ebben az évben az Isten igéjének ismeretében sokféleképpen növekedni. Ehhez kérjük, igényeljük bátran a segítséget. És most érkezünk el tulajdonképpen a Zsoltár harmadik részéhez, ugye a személyes kapcsolat kérdéséhez, mi az, ami akadályoz ennek a létrejöttét. Ha már az Isten igéjét hallom, olvasom, kézbe veszem, ha magyarázzák, mégis azt a többet szeretném, és valamiképpen nem történik meg. Azt mondja, a tévedéseket kiveheti észre, titkos bűnök miatt ne büntess meg, a kevésségtől is tarts távol a te szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Ugye az embernek az a nyomorúsága, hogy már nem látja, mikor követ el valami bűnt, és ugyanakkor bármikor el tud rajta uralkodni az öntömjénezés, az önfelmentés bűne, ugye, amiben minden reális önismerete el tud tűnni. És milyen különös, ekkor kezd igazán megsüketülni az ember, ekkor sötétül el a lelke, ekkor nem látja az Isten dicsőségét és hatalmát, ott aladnig világos volt. Tehát ez nagyon-nagyon fontos és nagyon világos dolog, ugye, hogy a nyomorúsága az embernek, amiről már a páli igék kapcsán is beszéltünk, ugye, ez nem engedi. Mi az, ami helyre állítja? Egyetlen egy szava van az ige alapján, ez a kulcsszó, az engedelmesség. Azt mondja, hogy szolgádat is figyelmeztetik. Tudnék az Úr beszédei, törvényei, igéi, és ha megtartja azokat, jutalma bőséges, ez a bőséges, az az a több, amiről szó van. A 32. Zsoltárból idézek, míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, tudnék elhallgattam a bűneimet, egész nap jajgatnom kellett, megvallom neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, és te megbocsátottad. És a következmény bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járni. Új Szövetség felől halljuk azért a zsoltárokat is, és az élő ige kijelentésére figyelünk, az Úr Jézus Krisztusra, ő azért jött, és lakott közöttünk, hogy láthassuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal, az ő fényében, szeretetében megláthatjuk a tévedéseinket, megvallhatjuk titkos bűneinket, és hagyunk fel ezzel az önfelmentő, öndicsérő szemléletünkkel. Egészen más úgy keresni az utat Istenhez, úgy keresni a nekünk kijelölt utat, hogy halljuk az ő szavát, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Irányt mutat ott, ahol a természet nem tud, a magam természetes esze sem tud, a tudomány nem segít, a babona nem hoz szerencsét, ott el tudunk igazodni ebben a világban. És egy nagyon szilárd befejezése van, hogy így mondjam ennek a Zsoltárnak, ezt mondja a végén, hogy fogad kedvesen szám mondását, szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm. Ezek elrendezik ezeket a dolgokat, a bennünk lévő összevisszaságokat. Ugye ki az én Uram, érdemes ezt a kértést föltenni, mi az, ami ural, ugye ahelyett, hogy valaki lenne az én Uram, ugye mik az alapjaim, a kősziklárról beszél, ugye a fundamentumról, van-e mélysége, van-e alapja az én életemnek, és van-e megváltóm, megmentőm, akihez kiálthatok, aki az én végső menedékem, aki olyan sokszor ott volt már mellettem, az ő igéje mutassa meg a helyes választ mindenkinek, és áldjon meg bennünket ebben. Amen. A 367. énekünk második versét énekeljük, Éneklünk, és a perc szalad. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked azt, hogy ma is szóltál hozzánk, és megcselekedett azt a csodát, hogy a régi betűk megelevenednek, és személyre szóló üzenetté lesznek. Minden alkalommal teljes mértékben rászorulunk a te kegyelmedre, hogy ez így lehessen. Különben csak összejövünk, bölcselkedünk, okoskodunk, és aztán elmegyünk haza, és elfelejtünk mindent. De köszönjük, hogy az élő ige jelenléte az magvetés. És köszönjük, hogy te egyen-egyenként látsz bennünket, odaállsz mellénk, és azt adod, azt mondod, ami nekünk szükséges, hogy legy szükséges dologban megtapasztaljuk aztán azt a többet, azt a csodálatosat, amit a te jelenléted jelent. Olyan sokféle tehertétel van az életünkben, ilyenkor nem mindig látunk világosan, olyan sok minden eltakarja felettünk a te napodat, ilyenkor elsötétül körülöttünk a világ, de köszönjük, hogy újra és újra meggyullad az ige, a szent lelked világossága. Szükségünk van erre a világosságra ebben a világban, amelyik valóban annyira zűrzavarossá válik, a nehéz helyes döntéseket hozni, és olyan sokszor látjuk, hogy aztán a döntéseinknek a következményei milyen terheket rónak ránk. És most hagyj könyörögjünk, édesatyánk, a betegjeinkért, hagyj könyörögjünk a gyászolókért külön, és hagyj könyörögjünk azokért, akik nehéz életterheket hordoznak, nehéz élethelyzetbe kerültek. Könyörgünk azért, hogy miközben ezek a terhek növekednek, növekedjen a te áldásod és kegyelmed is. Köszönjük, hogy ennek beszédes jeleit tapasztaljuk a mi gyülekezetünkbe. Köszönjük a lehetőséget az intézményekben, az óvodáért külön könyörgünk, kicsinyekért, akiket jó itt látni a templomban, mint jövő ígéretét. Köszönjük a folytatást, az iskolát, és te tudod, hogy... Te akaratod érvényesül benne, te tudod, hogy te igent mondasz rá, mi pedig ezt hálásan elfogadjuk, és alázatosan kérünk, hogy segíts bennem, abban bennünket, hogy előbbre juthassunk iskola ügyben is. És kérünk ezért az egész esztendőért is, ami előttünk van, növekedésért, mindenek előtt lélekben, szellemben, kegyelemben, kegyességben áld meg bennünket, légy velünk a jövő héten, vigyázz ránk a hazafelé vezető úton, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt hirdetem, hogy délután ifjúsági óra van, hétfőn az énekkar, a megszokott időben kedden babamama igen, 10-kor, este pedig bibliaóra, szerdán a nyugdíjas bibliaórát megtartjuk, és akkor figyeljünk arra, hogy a következő héten ökumenikus ima hét lesz, majd a gondnok úr ezt fogja pontosan hirdetni, sőt Mankin ilyen ima hét Krisztus hívők egységéért majd vigyünk el, amiben föl van sorolva, mikor, melyik nap csütörtöktől vasárnapig, hol vagyunk. Egy kicsit kell mégis azért szólnom erről, hogy tudom, hogy sokak számára ez probléma, hogy miért este 7-kor van, mindig 6-kor szoktuk. A többi atyafinak így jött ki, ők ezt kérték, hogy legyen mindegyik este 7-kor. Most erre egyfelől azt mondom, hogy 5 órától már mindegy, és hát reménység szerint azért még nem olyan késő, akik nehezebben vállalják ezt az esti időpontot, azok is vállalják el és jöjjenek el, mert ez nagyon-nagyon fontos. Nem azért van ilyen gyászkeretben, mert ezzel elgyászoljuk az ökumenét, de vigyük el ezeket a lapokat magunkkal és jöjjünk. Hirdettem a pénteki konfirmációs órákat, most már jönni kell, ne hiányozzon senki, és a szombati délelőtt 10 órás hittanóráknak is a jelentőségét újra és újra alá kell húznom. Mai Isten tiszteletünkön Hambai Csilla testvérünk olvasta fel az ígét, köszöntjük a Halacska Református Óvoda gyerekeit és szüleit, és akkor mindenkit meg is hívok szeretettel, Isten tisztelet után szeretett vendégségre, és akkor átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, a múlt héten a presbitérium és gyülekezeti munkatársak Berekfüldre mentek a éves programot elkészíteni, illetve lélegve is készülni a növekedés évére. Köszönjük a támogatást, és az eredményt pedig a legközelebbi hírlevélben megláthatják a testvérek. Így kérem ezúton is azokat, akik ott voltak, hogy minél alaposabban próbáljanak több oldalról beszámolni a eseményekről. És akkor most hívnám Zsűrös András iskola lelkészt, hogy egy pár szóban beszéljen arról, hogy szerdán milyen esemény lesz.
Áldás békesség testvérek! Ahogy már említette a gondnok úr, január 23-án szerdán 5 órától lesz a leendő elsősök szülői értekezlete. Ott lehet minden információt ezzel kapcsolatban megtudni. Értelemszerűen ez az iskolánkban lesz ez a szülői értekezlet. Ez lenne az egyik hirdetésem, a másik pedig, hogy 2 hetedikes tanulónk itt van közöttünk, akiket kérem, hogy jöjjenek is ki ide, Szikram Benedek és Keresztesi Marcell. Őket csak be fogom mutatni, hogy mindenki lássa, a Kutató Gyermekek Tudományos Konferenciája, amiben aktívan részt vesz az iskolánk. Ők ketten azzal készülnek, hogy Demjén István életét ismertetik majd ezen a tudományos konferencián. Arra kérem a testvéreket, hogy akiknek vannak személyes élményeik, vagy akár fotójuk, vagy bármi olyan, ami őket segíti ebben a munkában, kérem, hogy keressék meg őket, akár most a szeretett vendégség után, de ha valaki siet, vagy ezt továbbadja ezt az információt, akkor nyugodtan engem is keressen, és én akkor majd közvetítem feléjük. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen. Azt is lehet, hogy ha olyat tudnak, aki még tud ilyet elmondani, akkor annak a címét, adatát, egyebét megmondani. Az ökumenikus imahét, tehát ezen a héten lesz, csütörtökönként, csütörtökön leszünk az evangélikus templom, a pénteken a baptista, szombaton pedig a mi gyülekezetünk lesz a házigazda, és ezért is kérjük a testvéreket, hogy amikor mi leszünk a házigazdák, akkor egy kicsit segítsenek be a szeretett vendégségbe, mert mindig szokott a alkalmak után szeretett vendégség lenni. És erre a 7 órás dátumra is feltétlenül figyeljünk oda. Már többen megszóltak, hogy miért mondom, de azért én mindig mondom, mert mostanában tervezzük a nyarat, úgyhogy augusztus 12 és 17 között lesz Perekfürdőn a gyülekezeti táborunk. Arra szeretettel várunk mindenkit, illetve a választói névjegyzéknek nem tudom, most kim van-e egy példánya, ha nincs, akkor hamarosan kiviszem, hogy azt is tessék megnézni, illetve, hogy kérem, akiket a gyülekezethez szeretnék csatlakozni, hogy a pénztárosi asztalnál levő adatlapot töltsék ki, illetve, hogyha lehet a testvérek, akkor úgy állítsák be a banki utalásaikat, hogy havi utalást kapjunk, ne decemberbe ömöljön be az a sok pénz, hanem jobb, ha így egyenletesen látjuk, hogy körülbelül mi a költségvetésünk. És természetesen mindig igaz az, most elég sokan vagyunk, hogy a iratterjesztésnél levő dobozba tessék körülnézni, mert ott rengeteg talált tárgy van, illetve a gyülekezeti teremben is a fogason vannak mindenféle objektumok, amiket valakik itt hagytak, tehát azokat nézzék meg, és ami esetleg úgy tűnik, hogy valami eltűnt, azt vegyük elő. És hát további szép évet kívánok mindenkinek.
A 230. dicséretünket keressük ki, befejezésül áll a Krisztus Szent Keresztje. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Amen. Áldás békesség. Mindenkit szeretettel várunk.